nehéz volt készülni erre ez nem csak egy átlagos tanúságtétel, azért itt többről van szó. Egy titokról van szó, amit meg kellett fejtenem, és ugye Eszterházy Jánosnak a titka, hogy bírta ő ezt ki, ezt az elképesztő szenvedést, ami végig kísérte az életét. Persze úgy mondjuk, hogy legkönnyebben Jézushoz, szűzanyán keresztül jutunk el. A szűzanya megmutatta nekünk a kifáradás próbáját, hogy kell túlélni, és itt nem csak a nagy péntekről van szó, hanem az előtte lévő 30 évről, amikor ott van Názáret csendjébe is, nem történik semmi, és már messze van az angyali üdvözlet, évtizedek múlnak, és nem történik semmi, és csak várja. Tehát, és aztán utána jön, és megjön a nagy péntek. De ezt az elképesztő szenvedést, amin átesett Eszterházy János, ott még valami kellett, és ezen gondolkoztam, és fölhívott egy jó barátom, itt ül mögöttem, Szilvási Zalán, erről beszélgettünk, és figyelmembe ajánlott egy idézetet, amit nemrégiben itt nálatok mondott el a Szent Atya, így hangzik: szíven ütött Korec bíboros történeteknek egyik részlete. Jezsuita bíboros volt, rezsim üldözte, bebörtönözték, kemény munkára kényszerítették, míg meg nem betegedett. Amikor eljött Rómába a 2000-es év jubileumára, bement a katakombákba, lámpást gyújtott üldözőjér, és irgalomért eseredezett számunkra. Ez az evangélium. Ez az evangélium. Az ellenség szeretet a hitünk gyakorlásának a csúcsa. Ez az eucharisztikus tisztelet csúcsa. Lehetetlen magunktól elérni. Krisztus vonz fel oda maga mellé. Nem tudunk többet tenni az üldözött testvéreinkért sem, mint az, hogy imádkozunk üldözőkért. Ez a leghatékonyabb. Ez az evangélium. Imádkozunk ellenségeinkért értük is, akik legjobban rászorulnak irgalomra, testvéri szívvel, hogy forrás fakadjon, amely átlépve a küszöböt, tengerré lesz, hogy Jézus szíve vágya egyre jobban teljesüljön. Talán ez a legnagyobb próbája a mindennapi kereszténységünknek a hétköznapokban. Különösen most itt Európában, ahol mondjuk elég katasztrofális a helyzet. A jó Isten az úgy nagyon kigondolta, hogy milyen mélységbe kell jönni, és talán ezért jött le egész nagypéntekig a kereszt áldozatig, hogy ott a legkiszolgáltatott, megmutatta, hogy a legkiszolgáltatottabb helyzetben is van egy örömre, egy hatalmas reményed, a feltámadás, és még ezt egy bűnössel is el tudta hitetni a jobblatorral. Meg tudta mutatni neki, hogy az értelem útján a jobb lator rádöbben arra, hogy hát itt mellettem egy agonizáló ember van, és hívja a mennyei atyát, és megbocsájt az üldözőinek. Hát ez tényleg az Isten fia. Ő nem látta még a feltámadást, csak ezt a puszta tényt élte át, és megtér. És oda jut, hogy ma még velem leszel a paradicsomban. Eszterházy Jánosnak nyilván erre nem volt szüksége, mert ő abszolút nagyon távol állt a jobb latorságtól. A orvos misszió kapcsán rengeteg konfliktus van. Tényleg az orvos missziókat az ember megpróbálja csak Jézusnak alárendelve teljesíteni, de ahova Jézus belép, oda belép a sátán is. Ezt megtapasztaltam, és ennek kapcsán olyan sok probléma, valóban gond merült fel, különösen a bangladesi missziónál, hogy engem is sokszor elfogott a harag, elfogott a gyűlölet, hogy miért történnek ilyen méltánytalan dolgok saját hívő kollégáim részéről. És nemrégiben nyaggattam egy szegény atyát a gyóntató székben, mégpedig azzal, hogy mondjon valami konkrétabb, használhatóbbat az ellenség szeretetről, mint az, hogy hát Jézus is ezt csinálta a kereszten. Mert ezt ugye tudjuk, hogy mit mondott, de hogy ez hogy megy át a mindennapi gyakorlatba, a te kis hétköznapi életedbe. És akkor azt mondta, hosszan gondolkodott, miután már ott 40 órát forszíroztam, hogy valami használható gyakorlati tanácsot kérek, azt mondta, hogy akard. Ennyi. Azt mondta, hogy akard. Mondd ki, hogy akarod, és a többit add át a Jóistennek. Tehát megtapasztalhatjuk azt, hogy a akarat szeretet, az akarat hit, az akarat ellenség szeretet, hogyha azt te akarattal gyakorlod, az értelmedből le tud menni a szívedbe. És létrejön egy harmónia, az ész, vagy mondjuk a nem is az ész, hanem az értelem hite és a szív hite között. Ahhoz, hogy egy ilyen erős Jézus kapcsolatunk legyen, mint amilyen Eszterházi Jánosnak volt, nagyon meg kell tudni tanulni imádkozni, én úgy gondolom. Ez a másik titok. Ehhez egy pár gondolatot szeretnék mondani, hogy hogyan tudunk lejutni a bennünk élő Krisztushoz. A kontemplációnak mondjuk így pár használható titkai. Tehát el kell hagynunk a felszíni tudatosság állapotát, ahol állandóan zajlanak a dolgok. A világ dolgai zajlanak benne a vágyainkkal. Amikor mélyebben elkezdünk imádkozni, tudomásul kell venni, hogy frontálisan ütközünk az egónkkal, ami sokszor kellemetlen. Tudunk arról, hogy Jézus bennünk van, hiszen ez a hitünknek az alapja, de nem érzékeljük pont emiatt a felszíni tudatosságban való létünk miatt. Tehát a lényünk maga Krisztus, de nem veszünk észre. Ülünk egy kincses rádán, és jajgatunk, hogy koldulnunk kell, mert olyan szegények vagyunk, pedig csak ki kéne nyitni azt a kincses ládát. És ez történik meg a mély imádságban. A forrásnak az érzékelése, amit Zalán is mondott, ez a kulcspontja a hitünknek. Mert hogyha e világi vágyaink eltakarják ezt a forrást, akkor olyan, mintha egy beton réteget építenénk fölé. Tehát a hétköznapi tudatosságból, hogy mélyebbre jussunk, ahhoz szemlélődni, figyelni kell, odafordított figyelemmel, fenntartott figyelemmel, éberséggel, mozdulatlan figyelemmel kell mindig visszatérnünk Jézushoz. Tulajdonképpen minden bűnünk egyfajta elhajlásból, egyfajta félrefordulásból ered. Eltévesztjük a célt, a fő irányt. Sokszor ez egy nehéz út. Jézus nevének a kimondása óriási erő. Az engedelmességével érte el, avval, hogy odaadta az életét értünk. Ezen az úton, amikor haladunk, ezt én is megtapasztaltam, és ti is megtapasztaljátok bizonyára, kérem szépen a második diát. Nagyon nehéz fázis jön el a mély imádságban. Ránk támadnak a sötét erők, amelyek letérítenek erről az útról. Még egyet kérek? Egy tovább lépést kérek?
Aha, kérek egyet.
Pattints tovább. Egyel csak. Jó, köszönöm szépen. Direkt elhoztam ezt az ábrát. Itt a ábra alján Andrej Rubjovnak a Szent Háromság képe van. A célunk az, hogy eljussunk a mély imádság során egy olyan állapotba, hogy odaüljünk, mi legyünk a negyedikek, akik odaülünk a Szent Háromság asztalához. Ehhez azonban ki kell bírni azt a réteget, amikor megtámadnak a mély elmélyülésben, a mély imádságban, mondjuk így, hogy sötét erők. Mit jelent ez? Mi jön szembe veled, amikor mondjuk 10 percen át már mélyen mondtad a rózsafüzért, vagy mélyen mondtad a Jézus imát, Uram Jézus, könyörülj rajtam, bűnös emberen. Jönnek a gondolatok, főleg jönnek a sértettségeink, és itt kapcsolódunk az ellenség szeretethöz. Gyermekkori sértettségek, gyermekkori sebek, munkahelyi sértettségek természetesen. Aztán jönnek szembe az elkövetett bűneink, azt is kellemetlen átélni. De valahogy át kell mennünk ezen a perióduson ahhoz, hogy leérjünk a lelkünk mélyére, ahol találkozunk a út, igazság és az élettel, vagyis Jézus Krisztussal. Sok vallás próbálja ezt gyakorolni, ezt az utat, ezt a meditációs utat, de ők nem tudják definiálni, mi mindig valakihez imádkozunk, nem valamiféle ismeretlen felé, legyen az nirvána, vagy akármi felé haladunk, amikor egy mély imádságba vagyunk. Mi mindig tudjuk, hogy Jézus felé megyünk az imádságunkba. És ez egy óriási nagy könnyebbség, de óriási nagy felelősség. Mert hogyha le tudunk érni a forráshoz, innen tudjuk azt az erőt meríteni, ami Eszterházy Jánosban is benne volt, és kibírta ezt az elképesztő szenvedést, kibírta a vértanúságot. Nekünk picike kis vértanúságunk jut itt Európában. Még mindig nem olyan szörnyű vészes a helyzet. Mondjuk így, hogy kialakul egyfajta ilyen nagyon-nagyon száraz, kis lájtos vértanúság. De azért abba bele kell mennünk, hogy fölkiáltsunk mi is, pláne így a euharisztikus kongresszus után, hogy jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot. Ez az egyetlen feladatunk, de megadja az erőt az bennünk élő Úr Jézus. Igen, munkahelyen, baráti társaságokban, bárhol hirdetnünk kell az evangéliumot. Talán elindult valami, én úgy gondolom, és pont a magyarság, és itt nem csak a Magyarországra, hanem a külhoni magyarokra is gondolok, hogy gyújtó pontjai tudunk lenni Európának, pótolhatatlanok vagyunk ebbe a jelenlegi helyzetbe, ami kialakult, mi legyünk annak a lelki cunaminak a forrása, ami aztán partot érve elsöpör a jó értelembe véve lelki cunaminak a forrása, ami partot érve elsöpör minden kételkedést, a feltámadásnak a bizonyosságáról. Mert itt van a kulcs, a feltámadásnak a bizonyossága az, ami éltető, lüktető, pulzáló erőt ad nekünk, és ezt végig kell gondolnunk. Én nekem ezt egy nagyon tragikus esemény kapcsán jutottam el ide, mégpedig a kisfiamnak a halála kapcsán, ami 7 évvel ezelőtt történt, egy nagyon megrázó, tragikus halál volt, egy fulladásos baleset, és nem is akárhol, hanem egy 20 centis vízbe, egy epilepsziás roham kapcsán, és hosszú-hosszú imádsággal, misztikus, oltári szentség tapasztalatokkal tudtam fölismerni, nem csak az értelmemmel, hanem a szívemmel, hogy mi történik ott a utolsó, a feltámadás után, amikor Krisztus betoppan az utolsó vacsora termébe. ezt próbáljuk mindig átgondolni, hogyha nagyon el vagyunk keseredve, mert éppen eltávozott az egyik szerettünk, édesanyánk, férjünk, feleségünk, vagy akár a gyermekünk. Hogyan toppan be oda az Úr Jézus? Nem úgy, ahogy 2:30-kor a kereszten kinézett nagypénteken. A feltámadás az a testünknek egy visszavágója. Annak a testnek, ami annyit élt, szenvedett itt a Földön. Hogy toppan be Jézus? Frissen, üdén, fiatalon. Ahogy ugye ő volt itt a földi élete során. Hát mi is így fogunk feltámadni. Nem úgy, ahogy éppen egy hosszú betegség után kahexiásan elmentünk valamelyik kórházi kórterembe, vagy nem úgy, ahogy egy motorbaleset után az árokparton kifeküdve kinéztünk, de nem is úgy, ahogy mondjuk fejlődési rendellenességgel megszülettünk, és így kellett végig gyötrődve leélni az életünket, hanem úgy fogunk feltámadni olyan testben, amilyennek a Jóisten minket elképzelt. Nyilvánvaló, nem lehet így profanizálni a mennyországot, mert ennél sokkal több, végtelenszer több az a boldogság, amit mi a mennyországban át fogunk élni, meg fogunk tapasztalni. De ezt így valahogy itt hagyta a Jóisten nekünk. Szóval mi nem csak a lélek halhatatlanságába hiszünk, mert abban hisz 2000 vallás körülbelül, hanem a test feltámadásában, és úgy, ahogy Jézussal történt. Mi nem olyat várunk, ami még nem történt meg. A jövőnk már megtörtént. És amikor ezek így tudatosulnak az értelmedbe, lemegy a szívedbe, akkor fogod tudni gyakorolni az ellenség szeretetet. És akkor fogod tudni Eszterházi Jánosnak a példáját követni. Ahogy Zalán mondta, a megoldás kulcsa a jelenlegi bonyolult világunkban nyilvánvaló az ellenség szeretet, de ez nem balgaságot, nem ostobaságot jelent, nem azt jelenti, hogy nem kritizáljuk irgalmatlanul, keményen meg a bűnt, csak éppen nem félünk ennek a következményeitől, és a bűnöst tudjuk szeretni az ellenség szeretet formájában, ahogy a Szent István első vértanú tette, vagy akiért ma itt összegyűltünk, Eszterházi János. Hát ezekkel a gondolatokkal szeretnék búcsúzni tőletek, és köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.